Köszönöm körünkben Horváth Péter. Talán még azt szeretném megkérdezni, hogy melyik kerületnek a lelkésze. Ő fog ma szolgálni. A lelki gondozás ABC-je, ez a téma volt meghirdetve, de ezen belül a kommunikáció, meg egyéb témákról is szó lesz. Köszöntjük körünkben, és szóljat Isten ígért hozzánk. Igen, sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Most jelenleg a gödöllői, meg az iszaszegi gyülekezetben vagyok lelkész. Most a gödöllői gyülekezetet még egy olyan 20 évvel ezelőtt engem bíztak meg a megalapításával, úgyhogy már voltam ott egyszer, oda is költöztünk a családdal, akkor megalakultak, ott tovább helyeztek, úgyhogy ilyen a lelkészi élet, aztán azon most meg észre kerültünk, úgyhogy most nem kell nagyon messzire mennem, hiszen 2 kilométer a gyülekezeti helyiség, például a otthonomtól, Tiszaszeg meg, talán 14 kilométer. Úgyhogy ezek a gyülekezeteim. Ifjúsági osztálynál voltam még sokáig az egyházban. Meg volt annak a ideje. Jó éveket töltöttem akkor abban. Aztán voltam az egyetlen pénztárban is. Akkor volt ez a csatlakozási folyamat, amikor ez az időszak volt. Azt is szerettem, de talán ez jobb most így a közötti munka, most így megfelelőbb az életkorhoz, meg az egészet a mostani lehetőségemhez kellett. Szerintem ez a legjobb így a közöttben lenni. De azért ezt szívesen várok ilyen konzultációkat eljönni máshova, és ez is meg néha hiányzik, hogy a többi gyülekezetben jelen lenni. Magamat azon kaptam, hogy egy kicsit olyan, nem is tudom, ilyen nem elkeseredett, nem tudom, milyen arcot vágok, nem nektek szól, fogfájásra küzdök, de azért bevettem egy fájdalomcsillapítót, de nem tudok teljesen elvonatkoztatni. Csak azért akartam mondani, hogyha néha azt látjátok, hogy valami erőködik, akkor ez nem arról fog szólni, hogy bármi, ami veletek kapcsolatot, hanem közben küzdök ezzel a fogfájással. De szerintem olyan fontos dolog, hogy úgy őszíték legyünk meg. Érthető legyen az, ami történik. Ugye kicsit már eddig is erről kezdtem el beszélni. Most meg egy olyan nehezebb témát vennék elő, hiszen a lelki gondozásról beszélünk, hogy egy olyan élethelyzetet nézzünk meg a Bibliában is, amikor valakinek nagyon nagy szüksége volt arra, hogy bátorítást nyerjen. Egyébként van itt valaki, aki már volt olyan helyzetben az életben, hogy szüksége volt, hogy bátorítást nyerjen? Na, akkor lehet, hogy ránk is vonatkozó a kérdés. Néha azon gondolkodom, hogy melyik is a nehezebb kérdés, amikor én okoztam fájdalmat valakinek, vagy amikor nekem okoztak. Hát lehet, hogy még azzal még úgy el vagyok, hogy nekem okoztak, azt majd valahogy bennem, hogy én is okoztam, hát azért ez néha még nehezebb, ugye? Mit is tudok ebben a helyzetben tenni, vagy hogy gondol rám Isten, vagy mi a helyzet velem ebben a szituációban? Véleményem szerint mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, hogy mi is okozunk másnak nehézséget. Egy olyan világban élünk egyébként, és ezt kell megállapítani napról napra, nem fog újdonságot mondani, aztán máshogy fogalmazom meg, amiben azt érzem, hogy olyan hatalmas külső nyomás van rajtunk abban, hogy helytálljak, hogy közben az emberi kapcsolataim azok épüljenek, ne lefelé, hanem minimum szinten tartom, hogy épüljenek, és közben képződjek, közben millió szerepembe, amiben behív a társadalom, meg a saját vállalásom szerint beléptem, ami úgy gondolom, hogy ennél úgy nem megy, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok bonyolult és konfliktusoktól nem mentes kapcsolatba kerülök. Nem biztos, hogy ilyen helyzetben szeretett volna. Egyébként a Jóisten bennünket látni, de azért azt nem mondja, hogy ha már ebbe vagytok, akkor magatokra hagylak benneteket ebbe. De biztos, hogy vannak következményei. Úgyhogy keresztezzük egymás életét, akarva akaratlanul előkerülnek az ilyen nehéz ügyek. Ezzel szembe kell néznünk egy idő után, tehát nem lehet csak úgy elmenni mellette. Ha de hogyan, mit teszünk akkor, amikor valami nehézség ért?
Hát, lehet, hogy talán nem bízunk többé annyira, vagy magamba, vagy másba. Talán az a kis optimizmus, ami volt, derülátás, az még kevesebb lesz, vagy semmi, szertefoszlik. Tehát én azt gondolom, hogy nem ez a végső célja az életünknek. Pont az előbbi, és bármikor beszélgetek valakivel, és valamilyen komolyabb beszélgetésbe jövünk, akkor kiderül, hogy egy nehézség az életemben, aztán pont Széchenyi fogalmazta ezt így, ha már egyszer klasszikus is idézhetünk, vagy magyar, nagy magyar, hogy egy-egy kő az életem, amiben elbotlottam, abból építetek egy lépcsőt. És szerintem nagyon igaz ez a hívői életre, hogy egy-egy olyan krízis, vannak-e krízisek? Vannak. Milyen kríziseink vannak, ha itt megállnék? Vannak az életkorunkból adódó krízisek. Említettem egyet az előbb. Mondjuk a szerdülőkor krízise. Ki vagyok én? De ha még visszább megyünk, gyere, a tekenőkor meg az azok a krízisek, amik akkor ott is van. Szeretve vagyok-e én annyira, fontos vagyok-e annyira, hogy mindig ott van velem az anyukám. Mondjuk ez is egy nagyon fontos kérdésnél, amikor olyan picik vagyunk. De? Aztán később. Tudok-e kezdeményezni valamit? Ez már abból az előzőből ez már egy nehézség átlépni. Mindig, amikor átlépünk, ott van egy krízis. Aztán átlépek oda, hogy ki vagyok én. Eddig a szüleim gyereke voltam, most hogy lesz ez után? Tudok-e önmagam megállni az életben? Aztán akárhova megyek, most ugrok egy nagyot, amit éltem az életben, az mennyire volt hasznos. Hagyok-e magam mögött valamit? El tudom engedni azt, ami régen olyan erősen a kezemben volt, de most már látom, hogy egyszer el kell majd engedni. Ezek már eleve krízisek, és vannak még azok a plusz krízisek, amik nem az életkorunkból adódóan, erre azt mondják, hogy normatív krízis, nem azért, mert normális és milyen jó, hanem azért, mert érkezik. És akkor vannak olyanok, amik még egyébként is érkeznek. És ezek szerintem felkészítenek bennünket arra, hogy ezek a krízisek, hogy valami mást is átéljünk. Hogy mélyül jön a kapcsolat az Istennel. Valahol azt olvastam, most nem olyan rég, és azt hiszem ide vág, és hadd mondjam ezt a példát nektek. Az én nagymamám adventista lett. Hogyan? Hogy a nővére, és ez már az egy régi történet, nagymamám nővére adventista lett, és akkor mondta, hogy ez és ez a tapasztalatom volt, és a nagymamám azt mondta, hogy na, ezt én is át szeretném élni, én is adventista leszek. De most meggondolkodtam, hogy vajon a 21. századi ember így működik? Nem, az azt mondja, ezt te tapasztaltad, jó, én meg nem tapasztaltam, ez a tiéd kész. Aztán egy kicsit telt az idő, akkor tartottunk olyan sorozatokat, amiket ma is tartunk, ismeretterjesztő, akkor valaki eljött egy sorozatra. Azt mondta, hogy jó, hát tapasztaltam is valamit, meg kapom az információt, hogy jé, az archeológia bebizonyította, hogy a Biblia hiteles. Na, ez meggyőzött. És még arról is látom, hogy a csillagászatban, amikor belenézek, akkor sejteti, hogy van mögött egy teremtő. Na, akkor elkötelezem magam lelkileg hitben. Jó. Én azt látom, hogy a 21. századi ember erre meg azt mondja, hogy jó, te mondtad ezt az információt, én most beütöttem a Google-ba, 10 másik dolgot is mond. Hát, nem biztos, hogy ennek hiszek. Ez most kevés. Mint ha a 21. századi ember igényelne egy ilyen lelki megragadottságot, nem tudom, minek nevezzem. Amikor úgy megérint engem valami olyan nagyon mélyen a lelkembe, és az Isten úgy ott találkozik velem. Magam számára nem tudom számotok, hogy ez rossz híre, vagy jó, vagy milyen, de nehéz is elmondani, hogy minthogyha ez a nagy megérintettség, ez ilyen nehézségekben történne meg. Volt egy krízis, és az Isten ott volt. Volt egy probléma, és nem vagyok egyedül. És ezt jó átélni. És amikor ezt is megtapasztalom, már kevés az, hogy te valamit átéltél, és én is döntök, mondtál egy információt, és döntök, meg kell, hogy ragadjon valami engem, mélyen legbelül a lelkembe. hogy átéljen, hogy az Isten itt van. És akkor ilyen kérdések jönnek. És hát engedjétek meg, hogy egy kicsit személyes legyek. Én is voltam már olyan helyzetben, amikor valakinek csalódást okoztam? Biztos. Talán megígértem valakinek, hogy számíthat rám. Egyszer emlékszem, pont az érdi gyülekezetben a idős lelkésznek mondtam, hogy na Pesten mélyen belésődött, hogy ekkor is ekkor ő elmenne egy lelkész értekezetre, nyugdíjas, idős, stb. Jó, mondtam, hogy majd én megvárlak a pályaudban, mert sose tud eljutni, ahogy én felveszlek. Kicsit nehéz is elmondom a történetet, mert nem mentem érte, mert elfelejtettem. Rosszul lett. A mentők kijöttek érte. Hú, nagyon kemény volt, amikor egyszer csak szembesültem, hogy hoppá, én hagytam ebben a helyzetben. Jó, nem kellett volna egy, azért még nem az van, hogy egyenes út a rosszul létben, meg stb. De mégis ígértem valamit, és nem tettem meg. Nem is biztos, hogy na, de nagyon mélyen beégett. Aztán más ilyen helyzetek. Valaki talán azt mondta, hogy elmondja nekem, hogy mit nyomja a szívét. Nem mondom ezt senkinek. Aztán meg is kikívánkozott velem. Azért, de most már nagyon figyelek, hogy ne legyen. De lehet, hogy ilyen is volt, és ez is egy csalódás. Vagy azt mondta valakinek, hogy mindig kiállok melletted, vagy jött egy helyzet, aztán nem voltam elérhető, és nem álltam ki. Vagy pánik mondta, hogy majd mindig így lesz, aztán nem úgy lett. Hát aztán fokozhatnám, biztos, hogy volt minden ilyen. Van, amiben ilyen bűnösnek érzem magam, úgymond. Bár mondjuk ez is egy érdekes kérdés, hogy mi is a bűn. Ha a Bibliából megnézem, úgy látom elsősorban, a bűn nem az, hogy valamit megtettem, hanem hogy nem volt bizalmam az Istenbe. Vezetjük vissza a bűn. A Biblia bizalmatlanságnak hívja. Mit csinált az első emberpár? Nem bízom abba, hogy nagyon szeretsz, és mindent megadtál, megnézem, hogy mi van azon túl, amit te adtál nekem. Mert nem bízom benned. Nem bízom abba, hogy azt mondtad, hogy te vagy a szeretet, és mindent megadsz, lehet, hogy van még több ennél. Ilyen bizalmi kérdés, és annak a következménye, hogy hozzányúlok valamihez. Nem bízom abban, hogy az Isten nekem valamit megad, ugyanúgy ma is hozzányúlok, amihez elveszem, mert én azt gondolom, hogy az enyém lesz, majd boldogabb leszek. Nem bízom abban, hogy egy kapcsolat helyreállhat, hanem azt mondom, hogy inkább valami újat kezdek, mert így lesz. Valami bizalmatlanság következménye. Ha mi van akkor, hogyha ez a bizalom megingott az Istenben, magamban, és úgy látom, hogy előveltünk egy ilyen bibliai történetet, amiben egy ilyen történet le van írva. Ez a történet egy olyan szeméről szól, aki az egyik pillanatban arrogáns és büszke volt. A másik pillanatban egy egyszerű fiatal lány közlése kapcsán már teljesen kifordul magából. Ki is ez a személy? Péter, aki megtagadta a barátját, az urát, azt, akivel három évig együtt volt, azt, akire úgy gondolta, hogy felnézés, bármit megtesz érte. Mert ugye azt mondta, hogy én a halálba is követlek téged. Bármit megteszek. És utána azt olvasom, hogy ott van egy fiatal lány, és azt mondja, amikor azt mondja, hogy te is vele voltál, nem ismerem őt, ő pedig kezdte, már 14 év, kezdte átkozódni és esküdözni, hogy nem ismerem azt az embert, akiről beszélsz. És van egy megrendítő pillanat, Lukács Evangélium a 22. fejezete leírja, így adja vissza, és azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas. És hátrafordulván az Úr tekintett Péterre, és megemlékezik Péter az ő szavairól, amint néki mondta, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. és kimenvén Péter keservesen sír. Hát tudatosult benne, hogy hát nem ezt ígértem. És akkor még egy fokozandó néhány óra múlva Jézus halott. Aztán azt olvasom, hogy az asszonyok bementek a szívboltba, és jönnek az örömhírrel, és azt mondják, és bemenvén a szűrboltba látának egy ifjú külni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és megfélemlének, azt pedig mondanék, hogy ne féljetek, a názáreti Jézus keresitek, aki megfeszítetett, föltámadott, nincs itt. Én a hely, ahol ott helyezték, de menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak, és Péternek, ez lehet, hogy nem úgy szólt, hogy vannak a tanítványok, meg a Péter, aki már nem az, hanem inkább úgy, hogy neki is szóljatok, hogy nehogy lemaradjon, hogy előttetek meg Galileába, és ott meglátjátok őt, amit megmondott a nektek. Szerintem egy kicsit Péter is úgy gondolta, hogy vannak a tanítványok meg ilyen egy kicsit elkülönítve. Jézus biztos feltette te az angyalokon keresztül, hogy te is gyere. Nincs vége a történetnek, te is gyere. És szerintem között Péter már csomószor gondolkodott azon, hogy hát igen, vannak a tanítványok, meg vagyok én, ki vagyok én, egy áruló? Mi vagyok én? Tanítvány vagyok? Szerintem Péter elvesztette azt a belső örömet, ami volt neki addig, amivel olyan büszkén mászkált Jézus mellett, azt a belső bizonyosságot, hogy képes vagyok dolgokat megtenni és végigvinni, és az önmagáról alkotott kép is biztosan összeomlott ennek kapcsán. És én azt gondolom, hogy nem csak neki üzenet az, ami történik, hanem nekem is, nekünk is. Egy ilyen lelki gondozás Jézustól. Ugyanis Jézus valamit tesz ekkor. János Evangélium a 21. fejezet első 14 verse leírja azt a történetet, hogy akkor tényleg elmentek Galileába, hogy majd ott találkozik veletek. És ott várakoznak, és várnak a galileai tó partján. Szerintem egy ilyen feszült pillanat, hogy mi fog már történni. Én voltam már ilyen helyzetben, hogy nem tudok várni, nem tudok mit csinálni. Valamit csinálni, ülünk csak és gondolkodunk, egyre rosszabb. És akkor Péter azt mondja, hogy na, én elmegyek halászni. Hát tulajdonképpen visszanyúlik oda, talán oda is, hogy ki vagyok én, lehet, hogy azt mondja, hát én egyébként tényleg egy egyszerű halász vagyok. Menjünk oda biztos, vissza a kályhához, ahonnan elindultam. Ott még talán valami történhet. Üsszük el az időt valami olyannal, ami egyébként ott belül én vagyok, talán halász még vagyok, ha más már nem is. És akkor azt mondhatod, hogy mi is elmegyünk veled. És akkor megint lejátszódik az a történet, hogy egész éjszaka próbálkoznak, sikertelen ez a próbálkozás, és egy idegen feltűnik a parton, ennivalót kér, és azt látszik neki, hogy nincs ennivaló, és akkor azt mondja, hogy vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Emlékeztet bennünket ez a történet már valamire. Kivetették át, de kivonni nem tudták a rengeteg hal miatt. János, az író, felismeri, hogy ez a személy, aki ezt mondta, hát természetesen ugyanaz a személy, aki már ilyet mondott nekik, ez Jézus, és odafordul Péterhez, amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette a felszerűját, mert mezítelen vala, bevetette magát a tengerbe, többi tanítványa hajón követte őket a partra. Amikor kiszálltak a partra, paratot láttak ott rajta, halat és kenyeret, és Jézus azt mondja neki, jöjjetek, egyetek. Ha nincs az a pillanat, lehet az, hogy valakinek Jézus reggelit csinál egy ilyen fárasztó éjszaka után. Azért figyeljétek meg, hogy minden egyes dolog, és itt utalnék arra, hogy mi mindig kommunikálunk valamit. Tehát ezért volt a bevezető előadásban is olyan fontos, hogy kiemeljem, hogy a kommunikáció mindig valamit elmond. Ha én úgy ülök, hogy ne tudjak beszélni, vagy a többiek ne tudjanak hozzám szólni, vagy ezt meg tudom csinálni, de ez üzen valamit. De az, hogy valaki azt mondja, hogy gyertek, csináltam enni nektek. Ez azért már azért oldja a szívemet, már nem ilyen keménységgel érkezem oda. Itt valami történni fog, és az a személy, aki így vár, az valahogy viszonyul hozzám, ugye? Kicsit biztató. És akkor ott ülnek a tanítványok, falatoznak, reggeliznek, feltámaszt üdvözítővel, aki gondoskodik még most is róluk. És én azt hiszem, hogy ebben a pillanatban, hogy feltárul valami az isteni jellemből. Hogy milyen az Isten? Hát mit csinál ilyenkor? Ez odaülteti Pétert, és akkor na, akkor Péter, ha most elszámolunk. Mi lesz most? Itt van egy halász, aki most már azt mondja, hogy hát lehet, hogy csak halász ember tudok lenni újra, de legyen bárki is az, akivel Jézus találkozik, te vagy én. Mindannyiunkra igaz, hogy most már nem tudok csak halász ember lenni, nem tud valaki csak ügyvéd lenni, nem tud valaki csak ők lenni, onnantól, hanem valami több lett, az, hogy találkozott vele. Talán azt mondja, hogy jó, ez volt egy alap, de Jézus már kimozdított minket ebből. És lehet egy ilyen plusz, hiszen úgy indította Jézus, nem? És akkor ez egy másik fontos üzenet a számukra, amikor azt mondta Péternek, hogy ha látsz vagy, jó, akkor ezzel túl embereket fogsz találni. Ugye emlékszünk, hogy ezt mondta neki Jézus annak idején. Tehát Jézus ott száll hozzánk úgy, hogy te most mi vagy? Felejtsd el. Na, amit eddig tanultál meg, ami volt, hát felejtsd el. Nem mondta ezt Jézus, nem? Nem mondta azt, hogy te figyelj, ha látsz, az igen. Na, valami. Én az vagyok. Na, lehet, játsz. Péter, ezentúl embereket fogsz faragni. Furcsán is hangzott volna, nem? Vagy marógépen emberekkel dolgozol. Találj ki valami más. Nem, azt mondja, hogy amit te vagy, ami után érdeklődsz, azt tudod úgy csinálni, hogy valahogy fontos legyen az Isten országa számára. Igaz? Leszünk közben ablakot. Szóval, hogy Jézus azt üzeni, hogy te most téged mi is érdekel? Rajzolás? Jó, akkor csináld úgy, hogy. Téged ez érdekel? Te ezt szeretnéd? Jó, akkor ezt csináld úgy, hogy. Lehet több. És onnan már nehéz el visszamenni, hogy most már csak rajzolok, csak valamit csinálok, hiszen most már emberek érdekében is bevont Jézus engem. Adott egy feladatot annak idején. Azzal, hogy keresztény leszem, adott egy feladatot. És nem mondta azt az eddigi életemre, hogy minden rossz benne, minden tudás, minden érdeklődés az dob félre, hanem az minden azt lényegesen használt. Ezt most Péter itt van, hogy most akkor mit csináljak? Legyek halász, talán ahhoz értek még. Talán lemondtam arról a szolgálatról, amire Jézus hívott, hiszen én már nem vagyok méltó rá. És talán az életem ilyen sötét szakaszaiban, amit tűzbe azonosíthatok, hogy nekem is volt olyan, hogy valami nem jól működött, meg azt vettem észre, hogy tragédia van körülöttem, vagy azt vettem észre, hogy nehézség van körülöttem, és azt mondom, hogy hát akkor úgy látszik, hogy én nem vagyok az alkalmas ember. Talán ilyenek történt, csalódtam magamban és másokban is, aki legyen. És akkor úgy látom, hogy azért még folytatódik ez a történet tovább. A reggelizés után zajlik Jézus és Péter között egy beszélgetés a 15-17. Versben, melynek mindenképpen van egy erős lelkigondozói jelentősége. Egy ilyen négy szem közti jelleg. Hiszen tudja, hogy ő bajban volt. Nem azért beszél Péterrel, mert te vagy az, aki hú, mennyire külön vagy. De pont valami olyan teszi, ami most abba emelt ki éppen, hogy hát azért többiek ilyen messze nem mentek el, azok itt elszaladtak, de azért nem kezdtek el átkozódni, meg esküvőzni, meg hasonló. Én szeretnék vele foglalkozni, azt mondja Jézus. Szeretnék észrevenni azt, hogy te most nagy bajba kerültél magad által. Nem szígyja le, nem szégyeníti meg ezt azért tegyük oda hozzá. Nem kéri számon. Most ne, azt azért engem arra emlékeztet, hogy gyülekezetben valakinek valamivel baja van, akkor nekem nem az a feladat, hogy képzeled ezt. Mi az, hogy te itt tartasz, hogy ilyeneket csinálsz? Hanem azt kérdezem észre, hogy te bajba vagy. Neked most mindenre szükséged van a gyülekezetre, meg rám, meg segítségre. Az Istenre, de esetleg közvetítő vagyok én is. De megint nem a címkézés, a minősítés az a feladatom. És akkor azt látjuk, de nézzük meg, hogy is zajlik le ez a beszélgetés. Érdekes, hogy nem azt mondta neki, hogy Péter, nem azt mondta, hogy kőszikla, hanem volt a régi neve, hogy Simon, és azt mondja, Simon, jó nap, fia! Hiszen te most úgy látod magad, hogy kiestél ebből a lehetőségből, hogy te kőszikla vagy. Simon, jó nap, fia! Jobban szerette engem, mint ezek. Mit, hogyha azt mondaná neki, hogy na, most gyere ide, most egy beszélgessünk egy kicsit. Ha nézzük meg, hogy hányadán állunk mi egymással. Én úgy gondolom, hogyha bármelyikünk így négy szem közt ott találná magát Jézus, ami nagyon egyszerű lenne, hiszen ő nem menne el mellettem, hogyha azt látja, hogy gondba vagyok, akkor lehet, hogy egy ilyen őszinte pillanat indulná el ott is, sőt, biztos, nem kerülni el az ő szelíd szemesen az enyémet, amikor éppen Péter is ott volt, és azt mondta, hogy dehogy Istenem, akkor már is észrevenné, hogy mibe vagyok. És ez nem vádló, nem számon kérő, hanem úgy látszik, hogy olyan, mint amit Péter megtapasztalt, hogy fájdalom van benne, átéli azt, ami történt, de van benne egy kis remény. Miért teszi ezt Péter, de Jézus? Hát egyrészt szükség van arra, hogy ha már ezt megtörtént, akkor beszélnek róla. Ne csináljunk úgy, hogy jól nem történt semmi. Ugorjuk át. Na, szükséged van, neked is átbeszélni van. Legyen valódi ez a beszélgetés. És akkor hadd érzéked azt, hogy milyen az Isten. Megbocsátó. Hogy fog melléd állni. És akkor már is egy fontos dologra felhívnám a figyelmet, hogy nem arról van szó, hogy ha valami történik, akkor nem volt semmi. Most pont beszélgettem valakivel a héten, az is mondta, hogy te segítsél már nekem kifejezni azt, hogy el akarom mondani annak az illetőnek, hogy megbeszéltünk egy időpontot, késett fél órát, én már fél órával előtte oda mentem, előkészültem, hogy beszélgetünk, stb. És nem jött el. És akkor egyszer csak jön egy üzenet, hogy nem jövök, és azt mondja, és nagyon bosszantott, és azt mondja, tudod, mit mondtam neki? Hogy nincs semmi baj. Azt mondja, de nem ezt gondoltam. Hát igen. Hogy is lehet ezt elmondani? Rendben. Jó, ez egy fontos kérdés, csak azt mondom, hogy nincs ilyen hajlamunk, hogy azt mondja, hogy semmi. De közben ott belül ott éd. És Jézus azt mondja, hogy figyelj Péter, beszéljük át, na most akkor mi van veled? De mit, ha azt mondtad, hogy nem is ismersz? Nem ismersz? Nem szeretsz már? Itt tehát szembenéz először is azzal a kérdéssel, de mondom olyan finoman és diszkréten Jézus. És akkor hadd mondjak el, nem kenyerem azt, hogy mindig görög szavakat vagy egyebeket használjak, de hadd mondjam el, hogy biztos tudtok arról, hogy a szeretetnek van különböző szava a Bibliában. Van az erosz, van a fileó, de van az agapé is. És akkor itt Péter, vajon melyiket használja Jézus neki? Mert az agapé az a feltétel nélküli szeretet, ugye, hogyha így lefordítanánk, és Pétertől azt kérdezi Jézus, hogy agapás, tehát az agapás, ne, tehát hogy te feltétel nélkül szeretsz engem, Péter. És erre Simon Péter igen szerényen csak azt mondja, hogy igen, Uram, te tudod, ha valaki, akkor te tudod, hogy fileó. Tehát azt mondja, hogy akkor ugye tudod, hogy én a tőlem telhető szeretettel. Tehát a Péter egy kicsit már visszavett. Mert ezelőtt azt mondta, hogy én mindent csinálok. De azért átment egy tapasztalaton, és azt kellett mondania, hogy lehet, hogy nem feltétlen nélküli az, ami bennem van, Uram. Tehát tudod, hogy én szeretlek téged, de már csak a fileó szót használja. Ami tőlem telhető, az a szeretlek téged. És akkor, ha tovább olvassuk ezt a szöveget, és miután Péter elmondta, hogy én úgy szeretlek, ahogy belőlem telik, egy embertől telik, egy olyan embertől telik, amilyen én vagyok, tehát valami ilyesmit is mond ezzel, akkor Jézus újra fölteszi neki a kérdést. Megint azt mondja, hogy agapás? Ne. De Péter, te szeretsz engem így feltétlenül? Péter azt mondja, hogy hát, fileó, te. Én szeretlek úgy, ahogy tudlak. A harmadik kérdésnél van egy változat, mert tudjuk, hogy háromszor fölteszi Jézus ezt a kérdést, és a harmadik kérdésnél, mintha azt mondaná Jézus, hogy jó, eddig nagyon heveskedtél, mintha neked ez menne, de értelek, Péter. Na most már nem azt kérdezem, hogy agapás, ne, szeretsz-e feltétel nélkül szeretettel, hanem egyszerűen azt kérdezem, hogy fülejsz, ne, akkor szeretsz engem annyira, amennyire tőled telik. Ha tőled telhető szeretettel, Péter, most már nem kérem azt, ami volt, amire te régen úgy heveskedtél. Uram, te mindent tudsz. Én tudom, hogy én a tőlem telhető szeretettel szeretlek, mondja Péter, és akkor itt körbejött ez a beszélgetés. És én azt gondolom, hogy ez sokat tanít nekem is. Hogy Jézus végül pont arra Péter, aki mindig fölfele szokott licitálni, ugye? Tehát ő azt mondta, hogy na ki jön velem eddig, én nem odáig megyek, én háromszor addig megyek. Akkor nem azt mondta neki Jézus, hogy na figyelj, akkor mondok egy mércét, amit én teszek, mert én feltétel nélkül szeretlek, na tudsz rá licitálni, hanem azt mondja, hogy jó Péter, ez most már látjuk mindeket, hogy ez nem megy. De egyébként a tőled tehetővel, most lefele licitálj, az a szeret. Igen, Uram, az a szeretlek téged. És kiderül, hogy Jézus, amikor odalépett, akkor ezzel azt is mondta, hogy hát én ezt elfogadom, Péter. Nem kell neked így magadat így felvenned, én elfogadom ezt a tőled telhető szeretetet. Simon jó napja, szeretsz engem. És egyébként ennél a kérdésnél Péter elszomorodott. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Nemrég Péter azt gondolta, hogy ő ismeri önmagát. Ő tudja a határait, és nincsenek is. Így látta önmagát. Aztán összeomlott. Lehet ám, hogy a kríziseink ilyenekből fakadnak. Lehet, hogy abban én is benne vagyok. Ki tudja. Sokszor igen. Nem csak más hatásai engem, hanem esetleg egy ilyen önkép, amiben azt mondom, hogy nekem minden megy. És akkor csalódok. És akkor Jézussal, amikor beszélget, már nem biztos benne, hogy ő ismeri önmagát, de kezd rájönni, hogy Jézus megismeri őt. Vajon mi az, amit Jézus elfogad tőle? Már nem magamban van a bizalmam, hogy én majd mindent meg fogok csinálni, hanem benned, Jézus, hiszen te tudsz mindent megcsinálni. Hát te tudsz, éppen most mutatta meg Jézus, nem? Most ő neki kell bizonyítani a feltétel nélküli szeretetet Jézusnak, még ebben az élet kell bizonyítani? Mikor a legvégsőkig ment el, ha nem lett volna Jézusban egy feltétel nélkül, ha nem lett volna egy mindent átölelő szeretet, ami bennünk egyébként nincsen, akkor nem tudta volna megmenteni, mert lett volna egy olyan pillanat, amikor megáll, amikor már nem nincs tovább. Mert a véges dolog csak odáig ért, de benne nem véges. Csak benne végtelen a szeretet és Jézus végig megy ezen az úton, a Kálvária útján, a kereszt felé vezető úton. Nincs az, ami eltántorítaná, mert teljes szeretettel szeret minket. Ő neki nem kell ezt már bizonyítani. És Péter most már abban bízik, amit Jézus tesz. És lehet, hogy itt van a kulcs nekem is. Én már nem abban bízok, hogy én mit tudok megtenni. Kiderültek a korlátaim. Én abban bízok, amit Isten tesz. És akkor hittem ettől valami, hogy te vagy a bizodalma. És amikor Péter ezt már el tudja fogadni, akkor újra erőt nyer, és azért még egy dolgot említsünk meg. Hogy ha ez az új erő megvan, már rájöttem, hogy az én erőm az nem abból áll csak, ami nekem van, hanem abból, ami Istennek van, akkor nyertem egy új energiát, hogy akkor mégiscsak elfogad engem. Akkor mégiscsak azt mondta, hogy amennyire szeretsz engem, felszabadít, akkor utána ad egy új elkötelezést Jézus neki. Hiszen mit mondott neki? Egyáltalán az én juhaimat. Akkor van egy feladat, Péter. Hagyjuk ezt a visszamegyek, csak halász vagyok, már nem tudsz venni. Megint van feladatod. Mi van, hogyha te már felismerted, akkor te ezzel érteket másfele is közvetíted. Mi van, hogyha te azt a kegyelmet, amit most megértettél, hogy van hibád, de ez nem olyan végzetes, hogy akkor vége a világnak, hanem az Isten tovább lendít ezen, itt vagyok veled, és újra felveszem veled a kapcsolatodat, és szeretlek téged. Mi van, ha ezzel tovább mész az emberekhez, és elmondod nekik, hogy ők is ugyan ilyen lehetőség előtt állnak. És ha ma Jézus tőlem megkérdezi, hogy szeretem-e őt, akkor már szerintem egy kicsit a válaszom ennek fényében akár módosulhat is, ha már eddig is az volt a válasz, akkor nagyszerű, de akár újra gondolhatom, hogy mit is válaszolok. De hát lehet, hogy nem is talán csak a szavaim, mert lehet, hogy éppen olyan Péteri gondolatom, hogy ezt a megyemen, hanem egyszerűen ezt elengedem, és azt mondom, hogy Uram, van egy feladatom, amit kaptál, nekem megbocsátottál, mi lenne, ha azt közvetíteni? Ez az, amit én tenni tudok. Valaki azt mondta, hogy régen Jézus egy kicsit olyan test szerint, Péter Jézust olyan test szerint is ismerte. Mi származhat ebből a kapcsolatból, hogy leszek én nagyobb majd abban a közegben, ahol Jézus mozog, hogy leszek valami miniszter akkor, amikor majd ő elindítja az ő királyságát. Vonzó, de hát ilyen test szerinti vonzódás. Mi az én előnyöm ebből? És most valami változott, mert most már nem csak egy ember, meg milyen jól tanít, meg hogy mennyiből jött, és akkor milyen ereje van, és az hogy válik az én hasznomra, hanem azt mondja, hogy Jézus Krisztus minden mindenben. Krisztus minden mindenben. Most már kész vagyok arra, hogy akkor ennek szellemében én is áldozatot vállaljak. Már nem ilyen magamutogatott, hogy én milyen jól csinálom, hanem olyat, hogy hoppá, nem sem jól, de annyira jó vagyok, úgy látszik, hogy ő használjon másokért. És akkor én majd róla beszélek nekik. És akkor nézzük meg azt, hogy utána ez a Péter hogyan ír később. Mert már nem ugyanaz a Péter, ami utána egy krízisen átment. Szentlélek által így ír a gyülekezethez. 1 Péter 5:1-4. Köztetek levő prezbiterként kérem én a prezbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenő dicsőségének részese. Legeltessétek az Isten köztetek levő nyáját. Ne? Mit is mond tovább? Amit ő is megkapott megbízásként. Gondolt Istenvén arra, nem kényszerítésből, hanem örömet. Szem nem nyújt rút nyerészkedésből. Honnan tudta Péter, hogy ilyenekből is lehet próbálkozni? Hát mert ő is így csinált annó. Hanem jó indulattal. Szem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezetben, hanem mint ti, példánképei a nyájnak, és mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervatalatlan koronáját. Hát ide is volt ez a történet, amiben Jézus találkozik Péterrel, és tiszta vizet önt a pohárba, beszél vele, megvannak a keretek. Egy 4 szem közti beszélgetés. Megemlítés annak, ami tényleg történt. És utána felvillantás annak, hogy én újra elfogadlak téged. erőt kapsz, Szőt Péter, kapsz feladatot. Most már van erőd, kapsz feladatot is. Szerintem Jézus így figyelne oda rám, mindannyiunkra. És lehet, hogy én is így fordulhatok az én embertársam felé, hogy látom, hogy mi egy platformon vagyunk, mi egy csónakban vagyunk, és ha neked szükséged van valamire, én itt vagyok. Meghallgatlak. Mi az a nehézség, ami neked van? Hogy tudok veled lenni ebben? Milyen feladatot kaphatsz te is az Istentől? Már csak ilyen saját élményen alapulna az is, hogy mi is lelki gondozást végzünk egymással. Nem azon a saját élménye, hogy én milyen jól csinálok valamit, hanem azon, hogy én rászorulok az Isten kegyelmére, meg te is. Segíthetünk egymásnak. Odafigyelhetek rád. És akkor ugye innen jönnek azok a részek, amit a bevezetőben meg majd délután beszélünk, hogy akkor hogyan tegyem? Hogyan lehetek én odafigyelő valakire? Mi az, amire én fókuszálhatok akkor, amikor ő bajba van, és én segítőként mellé létek? Már csak ez a mai napig mélyíteni ezt az ilyen ismeretünket, amiben észreveszik, hogy Jézus minden, mindenekben. És hogy ő szeretné, hogy az én lehetőségeim szerint, nem valami nagyot mondva, hanem az én lehetőségeim szerint viszont szeretném őt, és elfogadja ezt a szeretetet, és munkával bízza meg. Ha ezt a mai napon megértenénk, az nagyszerű lenne. Amen.
Isten tiszteletünket a 220-as számú énekkel fogjuk zárni. Az első két versszak, majd az ötödik versszak, és a csendes ima előtt pedig az utolsó, vagyis a hetedik versszakot fogjuk énekelni.
Köszönjük neked, hogy az embert egy ideális, optimális helyzetbe hoztad, és úgy teremtetted meg, hogy épülhetett a bizalmunk te feléd, és sok minden más adott volt. És látjuk, hogy ha nincsenek meg ezek a körülmények, azok még bonyolultabbá teszik az életet, és még jobban kihozzák, hogy a bizalmatlanság bizony tud erőt nyerni bennünk, és És ez a bizalmas leszek, ami először te feléd volt, az most már mindenfelé működik, más emberek felé, önmagunk felé, egyáltalán az élet értelmét keressük, és sok minden kérdés adódik az ember előtt. Add meg, Uram, hogy valahol, amit Jézus Krisztus elhozott erre a földre, hogy bebizonyítsa, hogy tényleg az Isten a szeretet, és hogy ezt megmutathatta, és egyénenként, aki csak találkozott vele, az megtapasztalhatta ezt az érzést, ez bennünket is abban az irányba vigyen, hogy visszaadjuk ezt a bizalmat neked. Hogy te tényleg a szeretet vagy. Te tényleg méltó vagy ezt a világot vezetni. És nem csak, hogy méltó vagy, hanem ne is vezesse senki más. Mert hogy nincs senkiben ilyen szeretet, Uram. És hogy csak akkor tud fennmaradni az a világ, hogyha egy ilyen szerető lény vezeti. Aki lejött ide hozzánk, és minket is, mindenkit, akivel találkozott, teljes értékű embernek nézte a méltóságában, a szerethetőségében, az elesettségében, és hogy olyan különböző háttérről jövünk mi, Urunk, de te ezt figyelembe veszed, és pont arra válaszolsz, amire szükségünk van. Annak, hogy ezt mi megérjezzük, és tudjunk mi is mások segítőivé válni. Hogy átéljük azt az élményt, amit Péter, hogy nem magunkban kell kiindulni, hanem belőled, és te vagy minden mindenekben ebben az életben. És hogy a mi erőségünk csak tőled származhat. És köszönjük, hogy új feladatot is kapunk ezáltal tőled. Add meg, hogy ezt tudjuk elvinni a többi emberfel, és ezt a örömhírt, hogy az Isten szereti őket, számít rájuk, egyedileg kezeli őket, és komolyan veszi őket. Bárcsak ez az üzenet mind a sorainkban, mind kifelé működne, és örömhírt vinne mindenkinek. Amen. Ezt mondja ki ezekről bizonyságot tesz, Kimi, hamar eljövök. Bizony, jövel Uram Jézus, ami Urunk Jézusunknak, Krisztusunk kegyelme legyen, mindnyájan ti veletek. Amen. Amen.